Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy ma is itt lehetünk a templomban. Köszönjük a veled való közösség nagy lehetőségét. Köszönjük néked, hogy egymással is találkozhatunk, és körülötted letelepedhetünk. Köszönjük te néked, hogy elénk adtad ma a sákramentumokat, láthatjuk a keresztség sákramentumát, és láthatjuk az úrvacsora sákramentumát is, sőt, ezzel élhetünk is. Köszönjük néked, hogy megszólal a te ígéd is. Kérünk is, hogy ezeken a sákramentumokon és az igehirdetésen keresztül is te szólítsd meg a szívünket, érzéseinket, értelmünket, akaratunkat. És te légy az, aki bennünket a hitre segítesz, a hitben megerősítesz, aki elpecsételsz minket magadnak, szövetséget befogadsz. Te légy az, aki cselekszel életünkben, úgy, amint arra rászorulunk. Akit vigasztalnod kell, kérünk vigasztald, akit bátorítanod, bátorítsd, akit tisztogatnod kell, tisztogasd. Bánj velünk úgy, ahogy leginkább szükségünk van arra, ezen a mostani alkalommal is. Köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk téged, és magasztalhatunk téged, atyánk. Téged a világ teremtőjét, gondviselőjét, irányítóját. Téged, aki megváltónkul küldted Jézusunkat, hogy az ő véréért visszafogadhass minket magadhoz, és megállthass a te javaiddal. Boldogíthass itt a földön, az örökké valóságba is. Köszönjük néked, szent lelkedet, aki által munkálkodtál és munkálkodsz bennünk, hogy higgyünk, hogy megmaradjunk a hitben, és törekedjünk tiszta életre, szent életre, családjainkba, munkahelyeinken, és mindenhol, ahol járunk. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk előtted, és imádhatunk téged, örökké való mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, kérlek benneteket, hogy ti pedig jöjjetek ide az úrasztalához. Szeretettel köszöntünk benneteket itt a gyülekezetben, abból az alkalomból, hogy elhoztátok a kislányt, kislányotokat, a kis Flórát, hogy megkereszteljük őt, és Isten is befogadja őt, és mi is befogadjuk őt magunk közé. Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumában olvassuk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mindnyájan tudhatjuk, hogy Tamás és Eszter a kislányukat, Flóra Johannát nem úgy kapták Istentől, ahogy másoknak adja, hanem különleges más módon. Szeretetek volna egy kisgyermeket örökbe fogadni. Egy napon aztán hírt kaptatok, hogy van egy kislány, akit befogadhattok, és ti befogadtátok a szívetekbe és a családotokba. Otthon biztosítottatok neki, felelősséget vállaltatok érte, testileg, szellemileg, lelkileg is. Igen, mondtatok Isten ajándékára. És nem is csak ti fogadtátok be, kedves Tamás és Eszter, hanem családjaitok is, akik ott ülnek a háttérben. Ők is kitárták felé a szívüket, a karjukat, az otthonukat, és befogadták, és a sajátjukként tekintenek rá, ami óriási dolog. Családjaitok élete is más lett és lesz ettől a kicsi lánytól, de neki is, még ha nem is tudja, legfeljebb érzi, más lett és más lesz az élete, mert lett egy otthona és lett egy szerető nagy családja. És ehhez a ti befogadtátok, meg a családjaitok befogadták, szabadjon még hozzátennem, hogy mi is, mint újszegedi gyülekezet, mi is befogadtuk ezt a kislányt magunk közé. befogadjuk szeretettel Isten népe közösségébe, és itt egy még nagyobb családba is bekerül, mert ez az igazi nagy család, a keresztjén Anya Szent Egyház, Isten családja, aminek a tagjait ő maga gyűjti a világ kezdetétől annak végéig az Úr Jézus által önmagához. Igen, befogadjuk őt mi is nagy szeretettel önmagunk közé. Igen, mondva Isten ajándékára. Így azt hiszem, hogy a kis Flóra Johanna nincs már egyedül a világban. Nem árva, nem édesapa, édesanya, család nélküli, nem otthontalan, mert vannak szerető szülei, vannak szerető nagyszülei, van szerető nagyobb közössége, gyülekezete, és élete új keretek közé került. Földi és örökkévaló perspektíva nyílt meg előtte, amit még nem tud, de mi már tudjuk, hogy mennyire fontos. Ám a haba tortán, hogy nem csak ti, mint szülők, nem csak a családjaitok, és nem is csak mi, mint gyülekezet, fogadjuk a szívünkbe és közösségeinkbe ezt a kisleányt, hanem a mindennél és mindenkinél fontosabb Szent Háromság Isten is. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Az a páratlan, szent, szuverén személy, aki a teremtője, aki a gondviselője, aki a megváltója, aki a megszentelője életünknek és az ő életének. Ő az, aki itt és most a Szent Keresztség jele által befogadja egyfelől a maga társaságába, másfelől befogadja szent családjába, a keresztény anyaszent egyházba. Nem lekicsinyelve az emberi befogadások fontosságát, azért ez mégis egy sokkal magasabb rendű befogadás, a legnagyobb jelentőségű befogadás. És ő ezt kegyelemből teszi meg. Kegyelemből teszi ezt meg vele, csak is örök fia Jézus kereszt áldozatáért, akire ma az úrvacsora is rámutat. Nem az ő érdemei alapján történik ez az isteni befogadás, hanem Jézus érdeméért, kegyelemből. És olyan jó tudni azt, hogy ez az örök befogadás, ez nem csak egy időre szól, hanem tényleg örökre. A szó legteljesebb értelmében örök befogadja. Örök befogadja. Mivel így kegyelemből és örökre befogadja társaságába, családjába is, részesíti minden ajándékában. Testi és lelki adományaiban is munkálkodni fog benne, hogy azzá váljon, akinek elgondolta. Olyan kislányjá, aztán nagylányjá, nővé, feleségé, édesanyjává, nagymamává, aki gyermeki szívvel bízik benne, aki szereti tiszta szívéből, aki igyekszik engedni szavának minden kérdésben, és hisszük, hogy elvégzi benne az Úr is, hogy örök élete legyen, és ne csak a földi életében legyen vele, hanem örökre ő vele lehessen, és örökre a házában lakozhasson, helye legyen az Isten országában. Most, amikor megkereszteljük őt, nagyon örülünk, hogy befogadtátok őt, a családjaitok is, hogy befogadták, a gyülekezet is befogadja, de mindenek fölött annak örülünk, hogy az élő Isten Jézus érdeméért befogadja őt a maga társaságába, és az ő népébe tagolja őt. Már most azt súgja a fülébe, hogy odasimul hozzád. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak. Enyém vagy. Isten áldjon meg benneteket. Most miután azzal a szándékkal hoztátok, hogy megkereszteljük, kérdezek benneteket, hogy akarjátok-e, hogy ezt a kisleányt a Szent Keresztség által a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadjuk. Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az élő Isten megismerhesse, és a belévetett hitéről a konfirmációkor ő maga is hitvallást tehessen. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon erőt, ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most pedig, mint Isten népe, jöjjetek és mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Flóra Johanna. Flóra Johanna, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Ez volt az ő ámenje. Folytatva Isten tiszteletünket, énekeljük a 166. énekünk első versét. 166. énekünk első versét, ami így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Hallgassátok meg Isten igéjét a 35. Zsoltárból. Ez a Zsoltár következik a sorban. Hallgassátok figyelemmel, olvassátok is, mert papírra is ki lett írva, és ott is tudjátok követni. Dávidé. Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj a velem harcolókkal, ragadj pajst és vértet, és kelj föl segítségemre, szegezd dárdát, és rekezd el üldözőim útját, mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Szégyen és gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik. Vettessenek hátra, és piruljanak, akit vesztemet koholják. Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt. Az Úrnak angyala verdesse őket. Legyen útjuk sötét, csuszamlós. Az Úrnak angyala kergesse őket, mert ok nélkül vetettek elém. Titkon vont hálóikat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, melyet kivetett, essék bele a veszedelembe. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában. Minden testrészem ezt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram, ki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő megrablójától. Erőszakos tanúk állnak elő, azt kérdezik tőlem, amiről nem tudok. Jóért gonosszal fizetnek meg, megrabolják lelkemet. Pedig én az ő betegségükben gyászba öltöztem, böjtel gyötörtem lelkemet. Imádságom keblemre vissza-vissza szállt. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam, keltem érte. Mintha anyámat siratnám, úgy jártam, bútól meghajolva. Ők pedig örültek az én bukásomon, és összegyűltek. Összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak, és nem nyugodtak. Ingyen élők, léha csúfkodásai közt fogaikat vicsorgatva rejám. Ó, Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az oroszlán kölyköktől az én egyetlenemet. Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép közt magasztallak téged. Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim, se hunyorgassanak reám, mert nem beszélnek békességet, hanem akik békességesek a földön, azok ellen állnak dolgokat, koholnak. Föltátották rám szájukat, azt mondják, haha, haha, látta a szemünk, láttad, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem, serkenj föl, ébredj ítéletemre, ó Uram, Istenem, az én ügyemért. Ítélj meg engem a te igazságod szerint, ó Uram, Istenem, hogy ne örüljenek rajtam, ne mondhassák szívükben, örül a mi lelkünk, ne mondhassák, elnyeltük őt, szégyenüljenek meg és piruljanak együttesen, kik bajomnak örülnek, szégyen és gyalázat borítsa be őket, kik felfúvalkodtak ellenem. Vigadjanak és örüljenek, kik kívánják az én igazságomat. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat és a te dicsőségedet minden napon. Kedves testvéreim, az előző Zsoltárban Dávid a filiszteus Ákis király udvarában szerzett tapasztalatairól beszélt, kiterjesztve azt minden istenfélő emberre, rámutatott arra, hogy az istenfélő embereknek az élete nem egy habos torta mindig, hanem már néha az, de ugyanakkor vannak nehézségeik is. Elmondta, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Az Úr kimenti a karmaik közül, akik gyűlölik őt. Most ebben a következő Zsoltárban arról van, hogy amikor konkrétan a hite miatt, vagy a hitéből eredő megnyilvánulásai miatt elkezdik őt bántani. Noha tulajdonképpen Isten mércéjével mérve ártatlan. Hogy akkor mit is tesz ő? Illetve a kérdésünk az, hogy mit tehetünk mi, ha Isten igéjét oly nagyra becsüljük, ha igyekszünk Jézusnak engedelmeskedni az élet minden kérdésébe, és megtámadnak bennünket ezért. Megtámadnak bennünket ezért. Az biztos, hogy vagy tapasztaltuk már eddig, vagy ezután fogjuk tapasztalni, hogyha az Úr Jézust követjük, és az igéhez ragaszkodunk, hitbeli kérdésekben, meg az élet gyakorlati kérdéseibe is, akkor ugyan a mi lelkiismeretünk valóban nyugodt lesz, de ami létünk, hogy így mondjam, életünk piszkálni fogja az istentelen embereknek a csőrét. És előfordulhat, nem feltétlenül, de előfordulhat velünk, hogy nekünk esnek. És kicsavarintják a szavainkat, rágalmaznak bennünket, olyan tetteket, szavakat tulajdonítanak nekünk, amiket nem is mondtunk, nem is gondoltunk. És nem a javítás szándéka vezérli ezeket a támadásokat, hanem az, hogy bennünket végképp lejárassanak, megfosszanak a hitelességünktől, becsületünkbe gázoljanak, jó hírünket ellopják, elszigeteljenek, közútállat tárgyává tegyenek, akár egzisztenciánkat is veszélyeztessék. Miközben úgy érezzük, hogy igazán semmi rosszat nem csináltunk, semmi erkölcstelen, semmi helytelent nem követtünk el, csak igyekeztünk az Úrnak engedni, az ígét követni. Na kérdés, hogy ilyenkor mit tegyünk? Valaki persze azt mondhatná, hogy nem aktuális ez a kérdés. Hát lehet, hogy némelyeknek nem aktuális, különösen általában azoknak nem szokott aktuális lenni, akik az Úr Jézus nem követik teljes elkötelezettséggel. Nem az igéhez szabják az életüket. Azokat általában nem szokták bántani a világ hitetlen fiai. Érzik róla, hogy a mi kutyán kölyke ez is, nem kell bántani. De hogyha valakiről megérzik, hogy neki van egy ura, és van egy könyve, amin keresztül az ura beszél hozzá, és ő ahhoz igyekszik szabni magát, otthon vagy a munkahelyen, na az már elkezdi őket ingerelni, és rögtön elkezdenek vicsorogni, mint a kutya, amikor ellenséget lát. Mindig van valahogy, testvérek, ebbe a világban egy ilyen sátáni gyökerekből táplálkozó kulturális frontvonal. Valami közösségi médiacsoportosulás, valami erő, amelyik ős ellenséget lát Istenbe, Jézusba, Bibliába, bibliai igazságokba, és a keresztény emberekbe is. És hajlandó arra, hogy semmilyen eszköztől vissza nem riadva nekiessen ezeknek az említett istenfélőknek, illetve hát Istennek is, meg a kijelentésének is. Általában azzal szokták igazolni a ténykedésüket, hogy a keresztények végtelenül ártalmas emberek, akadályozzák a kulturális fejlődést, szeretetlenek, gyűlölködők, hazugok, képmutatók, mindenkinek ellenségei, a társadalom rossz akarói, minden sokkal jobb lenne nélkülük. Hát némítsuk el őket, iktassuk ki őket. Nem kellenek ide, mert hát nem kell aggódni az abortuszok miatt senkinek. Meg nem kellene ezt a házasságot, meg családot, mint elavult intézményeket fenntartani, ha ezek itt nem sorolnák ezeket a dolgokat állandóan. Túlléphetnénk végre ezeken a dolgokon, csak úgy, mint a ma bizonyos kettő nemen, meg hogy az apa férfi, meg az anya nő, elfeledhetnénk végre az országhatárokat is, az embereket elválasztó különbségeket, minden határt lerombolhatnánk, tökéletes szabadságot tudnánk elérni, ha nem lenne itt ez a zsidó-keresztény gondolatkör, meg annak a képviselői. De hát itt vannak, és minden korlátozásnak, megkülönböztetésnek, ukrajnai háborúnak, mindennek ők az okai. Valahogy, testvérek, így eszembe jutott, hogy annak idején, a kereszténység kezdetén a rómaiak is mindig a keresztényeket okolták minden bajért. Fönnmaradtak ezek a feljegyzések, hogy ha volt eső, ha nem volt eső, ha volt járvány, ha nem volt járvány, ha háború tört ki, ha béke volt, mindegy, hogy mi volt, mindig, de ha különösen, ha baj volt, akkor aztán a keresztényeket okolták mindenért. Mert a keresztények. Fölszámolták a mi isteneink tiszteletét, és idehoztak egy Isten tiszteletét. És hát ez a keresztény üldözéshez épp elég táplálékot adott. Egy konkrét esetre mindjárt emlékeztek. Néró császár fölgyújtotta Rómát, aztán utána kiket okolt? A keresztényeket, hogy azok voltak. Hát gondolhatjátok, mennyire jó volt akkoriban Rómába kereszténynek lenni. Nem csak azért, mert lehet, hogy leégett a házunk, hanem mert utána ránk zúdult a népharag. Hát sokszor van itt, testvérek, azóta is, hogy olyan emberek, akik tényleg bajba taszítják a világot, ezek a keresztényekre kezdenek mutogatni, ahelyett, hogy magukra mutogatnának, meg az elvtársaikra. Magukra kezdenek mutogatni, nem magukra, hanem ránk kezdenek mutogatni, és elkezdik a keresztények elleni hergelést. Úgyhogy itt állunk, és ha olyan keresztények vagyunk, akik igyekszünk az Istenre figyelni, az ígére, írott szavára figyelni, és igyekszünk ahhoz szabni magunkat, akkor bizony, testvérek, előbb-utóbb valaki belénk fog akadni. Valakinek ez nem fog tetszeni, vagy valakiknek. Mit csinálunk ilyen helyzetbe? Mit csinálunk ilyen helyzetbe? Hallgassunk? Húzzuk be fülünket, farkunkat? Alkalmazkodjunk az elvárásokhoz? Értékeljük át az álláspontunkat? Máshogy magyarázzuk a Bibliát? Dühöngjünk? Adjunk ki valami nyilatkozatokat? Vagy bosszút álljunk ugyanazokkal a fegyverekkel támadva, mint amivel minket támadnak? Vagy mit csináljunk? Na itt jön be ez a 35. Zsoltár a képbe, mert itt Dávid körülbelül olyan helyzetben volt, mint mi. Megtámadták. Mit csinált ő? Tanulhatunk tőle, hogy mit csinált ő. És ezt a három dolgot röviden szeretném fölhozni néktek. Az első, amit csinált ebbe a helyzetbe, hogy elmondta Istennek, ezt az egész szituációt, a történéseket. Ahogy így olvassuk a Zsoltárt, első vers, harcolnak ellenem. Negyedik vers, lelkemet keresik, vagyis az életemre törnek. Negyedik vers, vesztemet tervezgetik. Hetedik vers, hálót dobtak elém, mármint, hogy ilyen vadászhálót. Egy vermet ástak, egy csapda vermet ástak elém, hogy hát, ha belelépnék. Erőszakos tanúk jönnek elő, akik olyan dolgokat kérnek számon rajtam, amikhez semmi közöm nincs, amikről nem is tudok semmit. 15. versben kár örvendenek rajtam. Aztán 16. versben fogukat vicsorgatják rá, mint valami vadállatok. 17. tombolnak ellenem. Rágalmaznak engem a 19. vers szerint, és nem a békességet munkálják, hanem még ráadásul gúnyolódnak is a 20. vers szerint. Keresztbe lenyeljük ezt a senkit. Gőgösen támadnak reám. Dávid szavaiból, testvére, kiérezzük, hogy úgy leírja a helyzetét az Úrnak. Beavatja Istent abba, amiben van. És hogy olvassuk ezeket a szavakat, érzem és érezzük, hogy mennyire fáj a szíve ennek a Dávidnak ebbe a helyzetbe. Nagyon fáj neki a lelke. És nem csak azért, mert a támadók nagyon aljas módszereket használnak. Mert ez egy nagyon aljas módszer, hogy valakit elkezdünk rágalmazni. Mindenféle hazugságokat mondunk róla. Aztán védekezzen, ha tud. Ez is egy fájdalmas dolog. Az is fájdalmas dolog, hogy ezek az emberek nyilvánvalóan teljesen el akarják lehetetleni Dávidnak a jövőjét. Romba akarják dönteni az ő egész pályáját. Be akarják őt dönteni. El akarják szigetelni őt, hogy ne tudjon a jövőbe bármit is tenni. És még fokozza, testvérek, az embernek, Dávidnak a fájdalmát, hogy azt mondja, hogy ezek olyan emberek, akikkel én sok jót tettem. Mert korábban, amikor ők bajba kerültek, akkor én imádkoztam értük, böjtöltem, zsákruhába öltöztem, Isten előtt hordoztam őket, mindig visszatért rájuk a gondolatom, hogy Isten előtt imádkoztam értük. Úgy tekintettem rájuk, mint a barátaimra. Úgy éreztem, amikor bajba kerültek, mintha az anyámat gyászolnám. És akkor ezért a jóért most gonoszsággal fizetnek. Ez nagyon fáj az embernek. Mindnyájunknak fáj, hogyha ilyet kell netalántán átélnünk. És Dávid ezeket a szívfájdalmait elmondja Istennek. Kik ezek, miféle emberek, mit tesznek, mit terveznek, hogy éreznek irántam. Fáj, Uram, de hát ez van. És itt van az, testvérek, hogy mi mit tudunk csinálni. Hogyha ilyen nehéz helyzetbe kerülünk, akkor mi is ezt tudjuk csinálni, hogy elmondjuk az Úrnak. Beavatjuk őt ebbe a dologba. Tárd az Úr elé a szívedet, az érzéseidet, a helyzetedet, nem mintha nem tudná, úgy is tudja. De mégis önts szavakba, amit látsz, amit érzel, amit tapasztalsz. Ne magadba forgasd, hanem öntsd oda az Úr szent színe elé. Vesd őre a te gondodat, számolj be neki mindenről. Tedd oda az ő kezébe. Látod, Uram? De Dávid nem csak ennyit tesz, hanem segítségül is hívja az Urat. Ez a második dolog. Segítségül hívja az Urat. Ez egy csodálatos dolog, hogy leadja az SOS jelet. Jöjjön segítség. Először azt mondja, Uram, mint igazságos bíró, állj mellém. Vádlóim pert indítottak ellenem, de te tudod, hogy ártatlan vagyok. Szolgáltass nekem igazságot, ments fel engem, és hazug támadóimat büntesd meg. Légy igazságos, látod ártatlanságomat, és látod a bűneiket, akkor engem ments föl őket, meg büntesd meg. Őket érje utol az, amit nekem szántak. Így igazságos. Perelj, Uram, perlőimmel, mint igaz bíró. Másodszor azt mondja, harcolj értem. Állj oda az ellenségeim és közém, mint egy hős katona. Állj oda, hogy ne velem, hanem veled találják magukat szembe, hogy ne nekem kelljen harcolni, te harcolj értem. Előttem állj és védj meg engem. Azt mondja itt ezt a képet egészen kibontva, hogy ragad elő a pajzsodat, és a vértedet, szegezd dárdát és rekezd el üldözőim útját. Mint egy hős harcos, mint egy vitéz, védjél meg engem, ne csak mint bíró, hanem mint harcos is. És harmadszor segítségül hívja a 22. versbe is az urat, és azt mondja, láttad, ó uram, vagyis mint tanút hívja. Te láttad, te tudod, hogy mit csinálnak ezek az emberek. Állj mellém, mint egy tanú, aki bizonyítod az ártatlanságomat. Ok nélkül gyötörnek engem. Nem tettem gonosz, sőt, jót tettem. Caddikként viselkedtem. Szeretettel fordultam ezekhez az emberekhez is. Neked tetsző úton, módon jártam el, és viselkedtem velük. Légy szíves, tanúsítsd ezt. Segítségül hívja az urat. És ezek közben, testvérek, még van egy nagyon szép sóhaja a harmadik vers második felében. Mondd azt az én lelkemnek, hogy én vagyok segítséged. Súgd a fülembe, hogy te vagy az én segítségem. Tégy biztossá abban, hogy mellettem állsz, hogy kiemelsz ebből a helyzetből is. Ez lenne a leghatékonyabb segítség, ha súgnád a szívembe, hogy én vagyok a te segítséged. Mit csinál Dávid? Azt csinálja, testvérek, hogy segítségül hívja az urat. Kérhet ilyet valaki az úrtól? Hát persze, hogy kérhet. Pláne, ha egy ő benne bízó, hívő ember. Hát persze, hogy kérhet. Maga az úr hatalmazott fel erre. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, mondja az úr. Dávid pedig az úr szavára építve hívja őt segítségül. Persze azt gondolhatnánk, hogy Dávidot csak a saját megmenekülése érdekli ebbe a helyzetbe. De a látszat csal, testvérek, mert ebben a helyzetben is Dávidot az Isten dicsősége érdekli. Tudja ugyanis, hogy amit Istentől kér, jöjj segítségül, ha azt az Isten megadja neki, akkor az egy dolog, hogy ő megszabadul, de fontosabb, hogy Isten megdicsőíti magát abban, hogy megszabadítja őt az ellenségeitől, és azokat pedig megbünteti. Isten, testvérek, megdicsőíti a nevét, abban is, hogy ítéletet gyakorol az ő ellenségei fölött, meg abban is, hogy megmenti a benne bízókat. Hát igen, hasznot húzhatunk mi magunk is abból, ha az Úrhoz segítségül kiáltunk, hogy segíts meg minket, mert bajba vagyunk, szorongattatunk, de sokkal fontosabb, hogyha az Úr közbelép, akkor minket megment, de ő a nevét is közben megdicsőíti, és abba is megdicsőíti, hogy az ellenségeit legyőzi. Appelláljunk arra, hogy jöjj Uram, ments meg engem, de közben ítéld meg ellenségeimet is. És így a te nevedet ragyogtasd föl. Hadd tudja meg mindenki, én is, de ők is, hogy te vagy a nagy Isten. A hatalmas Isten, az igazságos Isten, akivel nem lehet packázni. És még valami, testvérek, mert ez itt fontos dolog, hogy amikor Dávid így segítségül hívja az urat ebbe a szorult helyzetébe, akkor ezzel, hogy így mondjam, fölszabadult a szíve a bosszúállásnak a kényszerétől. Nem azt mondta, hogy Uram, segíts engem, hogy bosszút álljuk ezeken az embereken, hogy jól oda csapjak nekik. Pedig megtehette volna, elég lett volna elküldi ezekhez a jó lelkekhez a sérúja fiait. Joábbal az élem, meg a barát, a testvéreivel. Három olyan fickó volt, akit nem ismert lehetetlen. Adj erőt, hogy oda tudjak nekik vágni. Itt van a sérúja fiai, a kommandó, rájuk küldöm, aztán majd elnémítják. Nem ezt kéri, hanem Uram, elmondom neked, és téged hívlak segítségül. És amikor ezt teszi, testvérek, Dávid fölszabadul a bosszúállás kényszere alól. Fölszabadul. Boldog, aki tudja ebben követni őt. Boldogok vagyunk, ha az Urat tudjuk segítségül hívni, oda tudjuk a kezébe engedni az ítéletet, a felmentőt is, de a büntető ítéletet is, és várni tudunk arra, hogy majd cselekedni fog. Felszabadulunk attól, hogy majd nekünk kell visszacsapni, majd nekünk kell megmondani. És a harmadik dolog, amit még itt szeretnék elétek hozni, bocsánat, hogy közben iszom, de muszáj. Amikor az Úr elé tárja a dolgokat, és amikor az Urat SOS-be hívja, akkor mindezt hittel teszi. Hittel a szívébe, testvérek. Állandóan megérezzük ebbe a Zsoltárba is a Dávid hitének a realitását, a valóságát. Bármilyen körülmények között is volt, úgy látszik a szavaiból, hogy eléggé kritikus volt a helyzete azért. Na. De a hite nem ingott meg. Most is kapaszkodik az Úrba. Lehet, hogy minden megingott körülötte, meg sok minden megingott benne is, de az Úrba vetett bizalma nem ingott meg. Először ott pillanthatunk bele ebbe a meghitt kapcsolatba, amit a hit jelent, amikor azt mondja a harmadik versbe, idéztem, mondjad a lelkemnek, hogy én vagyok segítséged. Ez azt jelenti, hogy nem csak én beszélek hozzád, a te szívedhez, Istenem, hanem te is beszélj a szívemhez. Ez egy belső dolog, testvérek, hogy várja azt, hogy az Úr, akiben én bízom, szólni fog az én szívemhez. És azt fogja nekem mondani, hogy ne félj, mert én vagyok a te segítséged. Ez Dávid sokszor átélte. Sokszor volt kritikus helyzetbe, életveszélyes helyzetbe, kilátástalan helyzetbe. Az volt, hogy a következő percekben meg fog halni. De az Úr megbátorította és meg is mentette őt, és Dávid tudja, hogy tud az Úr szólni. Be tudja súgni a szívembe az igéjét. Én vagyok segítséged. Én vagyok segítséged. Kóstolgassátok ezt. Én vagyok az ajtó. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a te segítséged. De a Zsoltárban más is árulkodik Dávidnak az Istenbe vetett hitéről. Ez pedig, testvérek, az a rendkívüli dolog, hogy ebben a Zsoltárban háromszor olvassuk, hogy az Urat elkezdi dicsérni. Ez furcsa. Elkezdi dicsérni, valahogy az SOS jeleket küldi, de közben átcsap ilyen magasztalásokba. A 9.-10. versben, a 18.-ban és a 27.-28. versben. 9.-10. versben azt mondja, az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában. Minden testrészem, tetemem ezt mondja majd, kicsoda olyan, mint te Uram, aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegény szűkölködőt az ő megrablójától. Biztos abban ez az ember, még ott van a bajban, de biztos benne, hogy az Úr jönni fog és megsegít. Miért? Mert hisz az Úrban. Mert bízik az Úr ígéretébe. Énekelni fogom a te párat. Most még nem, de rövidesen igen. 18. vers. Itt azt olvassuk, hogy már is dicsérlek téged a nagy gyülekezetbe. Az erős nép között, ez a hívő nép, az istenfélők gyülekezete. Köztük magasztalni foglak téged, mert megmented, felkentednek a lelkét. Megmentesz engem. Már is dicsérlek, még ott van a bajban, és már elkezdi dicsérni az Urat a bekövetkezendő szabadulásért. Előre. Ez a hit, testvérek. És a 27-28. versben megint csak tartsuk szem előtt, hogy bajba van, de már biztos a happy endben. Mert azt mondja, hogy majd vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat. Akik kívánják, hogy helyreálljon a veled való zavartalan kapcsolatom, és az életemről lekopjanak ezek az emberek, és újra tudjak örömmel, békességbe kormányozni. Vigadjanak és örüljek, mert már most örüljenek és vigadjanak, mert be fog következni a szabadulásom. Biztos be fog következni. Dávid testvérek, hisz az Úrban. Ebben a nehéz helyzetben is. És ez nekünk is nagyon fontos. Nekünk is nagyon fontos, hogy megmaradjon a hitünk, de azt mondom nektek, hogy a mi esetünkben, de Dávid esetében se emberi ügyesség, vagy emberi erő idézte ezt elő. Nem az ő nagy teljesítménye, hogy megmaradt a hitben. És nem is a miénk, hanem ez az Isten lelkének a műve. Isten lelke dolgozott benne, és meg tudta őt tartani ebben a nehéz helyzetben. Az a nehéz helyzet, úgy is tekinthetünk rá, hogy egy hitpróba volt az ő részére. Amikor Isten engedte meg az ellenségének, hogy így támadják őt. És megvizsgálja Dávid, na, ebben a helyzetben is ragaszkodsz hozzám? Most is bízol? És Dávid kiállta ezt a próbát az Isten lelke által. Persze a sátán is biztos megkörnyékezte, ez az Isten a te Istened, aki ebbe a helyzetbe engedett, hát fordíts neki hátat, hagyd már békén ezt az Isten, ne dicsérjed őt, ne foglalkozzál vele. Ott sutyorgott körülötte, biztos, hogy átkozd meg az Istent, azt hallj meg. Add fel ezt az egészet. De Dávid kiállta ezt a próbát, testvérek, és az Isten lelkének a támogatásával mi is ki tudunk tartani. Bízzatok abba, testvéreim, ha ilyen helyzetben vagytok, vagy vagyok, hogy az Úr mellettünk van. Megígérte, hogy nem hagy el minket a világ végezetéig. Akkor hagyatkozzunk rá. És akkor is, ha a hullámok majdnem összecsapnak a fejünk felett, és amikor minden remény elveszni látszik, akkor is bízhatunk az Úr beszédében, hogy végül minden az ő ígéretei szerint lesz. Ezzel a jó reménységgel imádkozhatunk a bajban. Látszik már a fény az alagút végén. Nem a sötétbe futunk, nem fogunk elveszni. Megtartatunk, és dicsőséges véget érünk. Csak bízzunk az Úrban. Testvérek, ez a befejezés, amit még itt elmondok, hogy Dávidról, a Dávid fiára menjenek a gondolataink. Vagyis a Dávid fia az Úr Jézus Krisztus. Ugye ő is átélte azt, amit Dávid. Egy kicsit olyan, mint ahogy ezt a Zsoltárt olvassuk, mint ha őt is hallanánk, nem csak Dávidot. Mintha igazából őt hallanánk beszélni. Mintha ez Jézus Zsoltára lenne, Dávid fiának a Zsoltára. Mert ki volt igazán ártatlan ember, hanem Jézus. Dávidnak azért voltak bűnei, amik miatt jogosan támadták. De Jézusnak nem volt semmi bűne. A valódi ártatlan az ő volt, a szó 100%-os értelmében. És mégis milyen vádakkal illették Jézust? Hogy mocskolták, hogy piszkították, hogy akarták lejáratni, megfosztani a jó hírétől, a becsületétől. Csak úgy záporoztak rá ezek a hamis vádak egész földi élete során. Nagyétkű, részeges, bűnösök barátja, bűnösökkel sátánnal cimborál, Isten káromló, mindenfélit mondtak rá. Egyik se volt igaz. De ő ebben a helyzetben biztos, hogy sokat imádkozott, azt olvassuk a Bibliában, hogy sokat imádkozott, és szerintem azt csinálta, amit Dávid. Elmondta az atyának. És segítségül hívta az atyát, és bízott az atyába gyermeki szívvel. És így ment tovább az útján. Hű maradt az atyához, és hű maradt a küldetéséhez. Még akkor is, amikor úgy érezte, hogy elhagyta őt az atya ott a kereszten. Még akkor is az ő kezébe tette le a lelkét. És így végezte el a megváltásunkat. Vagyis testvérek, igen, Isten szemszögéből nézve az ő halála az igazságos volt, mert a mi bűneink büntetése van ő rajta. De emberi szempontból nézve az ő elítélése igazságtalan volt. Egy koncepciós pernek az áldozata lett, emberi szemmel nézve. De ő ezt elhordozta. Elhordozta azért, hogy minket, az ő vádlóit is megmentsen, megváltson. És aztán utána az Úr kimentette őt is. Nem ugyanabban a dimenzióban, mint Dávidot, mert Dávidot is kimentette az Úr ebből a helyzetből. Az Úr Jézust egy másik dimenzióba szabadította ki, mert feltámasztott őt a halálból. Fölvitte a mennybe, és odaültette a jobbjára, és neki adatott minden hatalom menjen és földön, hogy hallottuk a keresztelésnél. Az Isten rehabilitálta, mert az igazakat az Isten rehabilitálja. Ebbe a világba soha nem győzhet a hazugság, a sátán, a sátáni erők. Soha nem győzhetnek, még ha látszólag győznek is, végül nem győzhetnek. Mert Isten nem lehet legyőzni. És az ő népét se lehet legyőzni. Ahogy Jézus mondta az ő Péter apostolának, hogy erre a te hitvallásodra fogom fölépíteni az én anyaszent egyházamat. Hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Igen. Erre a hitvallásra fogom felépíteni az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem fognak rajta diadalmat venni. Az Úr az ő népét megmenti és üdvözíti. De amíg a bajba vagyunk, addig tanuljunk Dávidtól. Tárjuk az Úr elé, őszintén. Hívjuk segítségül, adjuk le az SOS-t. Nem fogunk csalódni. A Titanic csalódott, mi nem fogunk. Az Úr jönni fog, amikor eljön az ideje. És maradjunk meg a hitben, akármennyire is próbál minket a sátán a hittől elfordítani. Maradjunk meg az Úr iránti bizalomban, szeretetben, az igében való hitben, az igének való engedelmességbe. És várjuk az Urat. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézusunk, látod, hogy sokszor nem így kezeljük a kríziseket, amikbe különböző élethelyzetekbe kerülünk. Látod, hogy talán sokszor támadtak meg már minket a hitünk miatt, és az abból egyenesen következő állásfoglalásaink miatt, és nem volt akkor könnyű nekünk. De köszönjük néked, hogy te felkészítesz minket arra, hogy ez így volt, így van, és így is lesz a világ végezetéig. És ezekben a helyzetekben nem kell kétségbe esnünk, és nem kell megalkudnunk, és nem kell bosszút állnunk, hanem megmutatod nekünk, hogy mit lehet tennünk, mi az, ami neked tetsző. Köszönjük, hogy elmondhatjuk neked. Köszönjük, hogy segítségül hívhatunk. Gyermeki bizalommal a szívünkben viseltetve irántad, kérünk segíts minket így kezelni az érted való konfliktusokat, nehézségeket, kríziseket. Köszönjük te néked, hogy adtad nekünk a te drága igédet, Dávidot is, mint példát, és mégis most rajta túl tekintve Jézusra hadd gondoljunk, ami áldott megváltónkra, üdvözítőnkre, az igazi ártatlanra, akit annyi gyalázat ért. És meggondolhatjuk most azt, hogy az is miattunk volt. A mi bűneink büntetése szállt őre el. És köszönjük néked azt, Úr Jézusunk, hogy te így váltottál meg minket, hogy elhordoztál mindent, és aztán ott a kereszten nekünk kegyelmet biztosítottál. Köszönjük te néked, hogy föltámadtál, hogy élsz, hogy Ura vagy a mindenségnek, hogy hódolhatunk előtted. Kérünk, amikor jövünk úrvacsorázni, erősítsd meg az irántad való bizalmunkat, szeretetünket, hitünket a szent jegyek által is. Kérünk, légy közöttünk, és áld meg, szenteld meg közösségünket. Imádkozunk most hozzád a gyülekezetünkért, hogy áld meg bennünket a jövő héten is, áld meg a családjainkat, imádkozunk a betegekért, a gyengélkedőkért, hogy gyógyítsd őket. Esedezünk hozzád népünkért, hazánkért, hogy emeld föl a népünket az Istent ellenségből, a hitetlenségből, és fordítsd magadhoz minél több honfitársunk szívét, életét. Dicsőítsd meg ebben is a te nevedet, Urunk. Imádkozunk kormányunkért, hogy adj nekik irántad való hitet elsősorba, és irántad való szeretetet, és aztán a népünk szeretetét is. Munkálj bennük jó akaratot, és áld meg az ő életüket, és védd meg őket, és védd meg hazánkat is. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk még a békességért, adj békességet a mi időnkben a földön, ahol fegyverek dörögnek, ahol emberek halnak meg, ahol annyi szenvedés van, annyi vér folyik. Könyörülj meg, és adj békességet, Urunk. Állítsd le azokat az embereket, akik tüzelik a háborút. Fékezd meg az ő tombolásukat, és add, hogy az emberek egymásra tudjanak találni. Békességben és szeretetben. Köszönjük néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk. E világurára, legfőbb kormányzójára. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat és bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat. Kiemelném, hogy szerdán 18 órakor férfi kör lesz. Azzal foglalkozunk, hogy a keresztény férfi az egy felelősségteljes édesapa, és hogy ez mit jelent. Szeretettel hívunk és várunk tehát szerdán 18 órára minden férfit, akit érdekel ez a kérdés. Csütörtökön pedig 18 órakor az asszonyokat várjuk, a nőket, a Ráháb körnek a következő alkalma lesz. Szeretettel hívunk és várunk minden hölgyet erre az alkalomra. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.